Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A következő napokban kezdődnek azok az egyeztetések, amelyeken eldőlhet, hogy milyen körülmények mellett lehetnek nézők május végén a Női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjén, mondta Horváth Gabriella, az Európai Kézilabda Szövetség végrehajtó bizottságának tagja. A Magyar Szövetség főtitkárát a szervezet hétvégi tisztújításán a Strandkézilabda Bizottság elnökévé is megválasztották. Először erről a kinevezéséről kérdeztük.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetek újra, és az Európai Kézilabdázásodatai döntöttek. Számomra a strandkézilabda az egy nagyon-nagyon fontos szakág, hiszen annak idején, amikor már elkezdtem egy kicsit elsodrodni a kézilabdától, akkor ez a szakág volt az, ami újra visszahozott a kézilabda a környékére, és aztán kvázi elindított azon az úton, amin most járok. Azt gondolom, hogy sokkal tartozom a szakágnak, amellett, hogy nagyon-nagyon szerettem játszani, nagyon szerettem benne dolgozni, mint versenybíró. Amellett is azt gondolom, hogy sokat adott nekem, és én is szeretnék visszaadni ennek a szakágnak, ami egyébként egy nagyon fiatal szakág mindenkülbe. Ha ebben tudok dolgozni, akkor azt nagy örömmel teszem, és hogyha az európai vezetők úgy gondolják, hogy ennek a vezetése a megfelelő feladat számomra, akkor nagyon nagy örömmel fogom magam beleásni ebbe a feladatba.
Hát nyilván, ahogy ön is utalt rá, azért elég komoly múltja van ebben a szakágban. Hogy látja, hogyan lehetne tovább népszerűsíteni, fejleszteni?
Egy nagyon-nagyon fiatal szakágáról beszélünk a kézilabdának, ami azonban egy rohamos fejlődésen ment át az elmúlt időszakban, így nem is lesz egyszerű belelépni abba a cipőbe, amiben a elődöm és talán mondhatom mentorom Móla Jóstad járt, hiszen az ő vezetésével rengeteget fejlődött a szakág. Olyan szerepbe kell most bele ugranom, ahol az elődeim nagyon-nagyon sokat tettek, és egy nagyon gyors növekedést tudtak előidézni, de azt gondolom, hogy van még természetesen hova fejlődni. Egyébként a szakág rendkívül népszerű, de még így is azt gondolom, hogy van feladatunk azzal, hogy minél többen Európában játsszák ezt a játékot, és hogyha lehetne is csak a válogatott szintjén, hanem minél több országban legyenek színvonalas bajnokságok, tudják megmutatni a gyerekeknek. Azt hiszem, talán ez is a kulcs feladat, az egyik kulcs feladat. A másik talán az, hogy azokat a fő eseményeket, amiből szerencsére most már egyre több van, mind európai, mind világszinten, ezeket az eseményeket próbáljuk meg minél népszerűbbé tenni, minél ismertebbé tenni, hogy sokan találkozhassanak ezzel a nagyon szép szakággal.
És mennyien űzik, mennyien kedvelik ezt Magyarországon? Hogy látja a strandkézilabda itthoni helyzetét?
Sok ezer játékosunk van. Azt gondolom, hogy bár egyébként a vezető strandkézilabdás nemzetek között vagyunk, talán van, aki emlékszik a hallgatók közül, hogy egy pár évvel ezelőtt világbajnokságot rendeztünk Budapesten. Egy nagyon szép esemény, bár az időjárás egy picit mostoha volt. A csapataink rendszeresen járnak az Európa-bajnokságokra, klubcsapataink rendszeresen járnak az európai kupákra. Nagyon-nagyon szép eredménnyel, nagyon sokan, sok versenyt nyertek már meg a klubcsapataink is, válogatottaink is, illetve végeztek az érmes helyeken. Úgyhogy a nemzetközi elitbe tartozunk, ezt azt hiszem, hogy bátran mondhatom. Ezzel együtt itthon is rengeteg feladatunk van. Itt talán az egyik fő projektje a Magyar Kézilabda Szövetségnek az, hogy minél több fiatal játékos tudjon találkozni a szakággal, és megpróbálunk regionális utánpótlás tornákat rendezni a megyei szövetségeknek a bevonásával, hogy tényleg sok-sok gyerek ismerje meg a szakágat, mert afelől nincs kétségem, hogy aki megismeri, azt szeretni is fogja. Én azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség a kezdetektől fogva a szakág mellé állt, és ez azóta is így van, nagyon nagy támogatottságot kap, és ugye azért a fő helyszíne az maga a strand, azért nagyon vonzó lehet ez a nézőknek mind a helyszínen, és egyébként ugye miután már volt egy jó pár verseny tévében is, pont a magyarországi is egy segítségével, vagy a televíziónak nagyon-nagyon szép felvételeket tudtunk készíteni, hiszen rengeteg kamerával voltak kint, nagyon-nagyon látványos tud lenni a tévében is, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemli azt, hogy minél többen megismerjék.
Ugye önt az Európai Szövetség tisztújításán választották meg a Strandkézilabda Bizottság elnökévé, de emellett ugye döntöttek arról is, hogy ön is továbbra is a végrehajtó bizottság tagja lesz. Ezen az ülésen nyilván megkerülhetetlen volt a sportág jelenlegi helyzete, ugye amelyet, hát mint ahogy az egész világot érinti egy éve a koronavírus. Milyen kihívások voltak az elmúlt egy évben a sportág előtt, és hát mi vár a sportágra a következő időszakban, amely talán most már a kiutat mutatja a pandémiából?
Nyilván tavaly tavasszal ugye mind a helyzet, mind a vírus ismeretlen volt, tapogatóztunk benne, nagyon nagy károkat okozott. Én azt gondoltam, hogy a kezdeti időszak után azért a kézilabda igyekezett megtalálni a kiutat ebből, és talán egyedülálló módon teremsportoként sikerült elindítani a nemzetközi tornáit, a nemzetközi versenyeit, így a bajnokok ligáját, az Európai Kézilabda Ligát és az Európa Kupát. Sikeresen megrendeztünk egy Európa bajnokságot Dániába decemberben, Buborékba, de talán az volt az első olyan igazán nagy verseny az NBA után, ami csapatszinten teremben került lebonyolításra sok csapat részvételével, végül sikeresen, és azt hiszem, hogy ez jó utat mutatott az egyiptomi világbajnokságnak, úgyhogy elmondhatom, hogy azért utána legnagyobb versenyeink megrendezésre kerülhettek ebben az időszakban is, ami nagyon-nagyon sajnálatos, hogy rengeteg utánpótlás világverseny maradt el, és ugye a hazai bajnokságban is le kellett állítani időnként az utánpótlásnak szóló versenyeket, azért meg kellett találni, hogy mi az, ami a sportág érdeke, de még azokon a kereteken belül tud maradni, ami biztonságos a sportolókra nézve, biztonságos a családjukra nézve. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de ezzel együtt talán sikerült a legfontosabb versenyek megrendezése, és remélem, hogy most már kifelé haladunk ebből a járványhelyzetből, és nem fog komoly hátrányt okozni a sportág jövőjében az egyéb.
És hát a női kézilabdázás egyik legfontosabb eseménye minden évben ugye a Bajnokok Ligája 4-es döntő, ez most ismét a Papp László Budapest sportarénában lesz. Ugye az elmúlt napok fejleménye az, hogy ahogy hétvégén egy kicsit megváltozott az élet Magyarországon 3,5 millió oltás után, előrevetítik azt, hogy várhatóan a következő napokban vagy 1-2 hétben a 4 milliómodik oltás után sporteseményeket védettségi igazolással igénybe lehet venni. Ugye ön a Magyar Szövetségben is főtitkár, itt nyilván készülnek a Bajnokok Ligája döntőre, amely május végén, május utolsó hétvégéjén lesz. Más magyarországi világesemények rendezői, például az öttusázók már jelezték, hogy május 13-án Székesfehérvári világkupa döntő zárt kapus esemény lesz. De hogy látják, mekkora az esély jelenleg, hogy akár védettséget igazoló kártyával esetleg nézők is legyenek valamennyien a Papp László sportarénában?
Igen, hát ugye ezek mind olyan hírek, amiket már régóta vártunk, hogy el tudjon kezdődni egy nyitás, rendkívül közel vagyunk azonban az eseményhez. Most még azért várjuk azokat a részletszabályokat, amik majd érvényesek lesznek, hiszen egyelőre a médiából tájékozottunk mi magunk is, és ugye ráadásul egy kongresszuson ülve. Azt gondolom, hogy most meg kell várnunk a részletszabályokat, az már teljesen biztos, és elindultak a párbeszédek az Európai Kézilabda Szövetséggel, hiszen ők is tudnak a magyarországi nyitásról, hogy egy kicsit megvizsgáljuk ennek a lehetőségét, hogy mit lehet és hogyan lehet. Az nagyon fontos, hogy számunkra továbbra is ebben a mostani helyzetben azért a legfontosabb az a játékosok, a stábtagok és az ott dolgozóknak az egészsége. De természetesen nyilván nem vagyok egyedül a sportvezetők között és a kollégáimmal teljesen együttértve. Nyilván azt szeretnénk, hogy ezzel a szép eseményen minél többen ott lehessenek. De ezt az Európai Kézilabda Szövetséget ha most közösen megvizsgálunk, és azt hiszem, hogy a következő napoknak lesz majd ez a fő témája, és utána fogunk tudni majd ennél többet mondani, azt hiszem most korai lenne ennél többet mondani ebben a témában.
Úgy összességében a torna előkészületei hogy állnak? Milyen más egyéb teendők vannak még hátra?
Azért mi egy jó pár Final Four-t rendeztünk már, úgyhogy a kollégáim ebben tapasztaltak, és az előkészületek szerintem maradéktalanul megtörténtek. Ugye ilyenkor az utolsó simítások szoktak lenni, a csapatokkal való kommunikációt, kik jönnek ott, milyen igények merülnek fel. Talán ezek a legutolsó előkészületek. Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség rendezett olimpiai kvalifikációs tornát a közelmúltban. Abban is szereztünk tapasztalatot, hogy mit jelent a buborékban való szervezés, ott milyen feladataink vannak, ugye a tesztelésre, a zárásokra, az útvonalak kijelölésére, úgyhogy ezek most már szinte maradéktalanul megtörténtek. Természetesen, hogyha esetleg lehetséges a nyitás, és tényleg észszerű is a nyitás, akkor az viszont nagyon sok sürgető feladatot fog a kollégáimra róni, hiszen ott egy teljesen más koncepciót kell akkor a higiéniára kitalálni, a biztonságra kitalálni, és jó pár ellenére. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól áll a szervezés, változást az jelenthet, hogyha tényleg megnyílik majd az aréna, ezek a párbeszédek, ezek most fognak elindulni, és ez az esemény azért egy európai esemény, aminek mi a szervezői vagyunk. Ezt a párbeszédet most elindítjuk az Európai Szövetséggel.
Horváth Gabriellát, a Magyar Szövetség főtitkárát hallották. Jól érzi magát Portóban a kapus, Székely Márton, ám egyelőre nem tudja, hogy a következő szezonban hol játszik majd. A játékos beszélt a klubváltás lelkileg nehéz körülményeiről, a Veszprémben töltött időszakról, és a válogatott Eurókupa mérkőzéseiről is. A riporter Kaposi Dávid.
Már ugye néhány hete, hogy a Portóhoz került, milyenek az első tapasztalatok az új csapatnál?
Mondhatjuk azt már, hogy éppen, hogy több mint egy hónapja vagyok itt Portóban. Az első benyomások is jók voltak, hiszen egy olyan csapathoz, olyan közeghez kerültem, akik úgymond pártkalokkal vártak. Mindenki nagyon kedvesen, segítőkész és profi mentalitású. Éppen ezért hamar be tudtam illeszkedni ebbe a nagyszerű csapatba, és próbálok minden fronton helytállni, amit kért tőlem a klub.
Ugye egy nagyon nehéz helyzetben került a Portóhoz, hiszen Alfredo Quintana először még csak a rosszul léte, aztán sajnálatos halál közben keresték meg. Nem fordult meg a fejében, hogy ez egy lelkileg megterhelő helyzet, és hogy nem vállalja most ezt a kölcsönjátékot?
Igen, amikor először engem megkeresett Manu Sanderson, a Portónak a vezetőedzője, akkor Alfredo még csak a rossz hét, illetve már kórházba szállításáról tudtunk, illetve arról, hogy az állapotát stabilizálták. Ekkor kerestek meg, és mondtam igent erre a felkeresésre, hiszen azt hittem, és azt hitte szerintem mindenki, és ebben is reménykedett mindenki, hogy ez legfeljebb csak erre az évre vonatkozik, és utána még hamarabb Alfredo újra pályára tud lépni, és újra tud játszani a csapattal, illetve a válogatottal. Amikor megtudtam, hogy sajnos ez már nem fog újra bekövetkezni, ez egy olyan letaglózó hír volt, nem csak nekem, hanem nyilván mindenki számára is, amiből nagyon nehezen tud az ember kikászálódni, illetve újra felállni, úgyhogy mégsem ismertem annyira személyesen, mint akár a csapattársa, illetve hát nyilván a családja. Nyilván elgondolkodtam azon, hogy milyen helyzetben vagyok, és mi fog rám várni Portóban, de azt kell, hogy mondjam, hogy próbáltam és próbálok azóta is úgy viselkedni, mindenkivel tisztelettudóan és rendesen beszélni, illetve mindenhol segíteni, akár az edzésen, akár a pályán kívül bárkinek bármiben, ha bármiben tudok, akkor tényleg segítségére vagyok, és próbálok bármiben a hasznunkra lenni, és ebből szerintem látják azt is, hogy mennyire tisztelem ezt a helyzetet, és mennyire szeretnék megfelelni annak, hogy engem hívtak fel ebben a nehéz helyzetben.
Akkor mennyire volt mégis nehéz bekerülni külső szereplőként ebbe a helyzetbe egy ilyen tragédia után?
A helyzet után nyilván nem ezt várná, és nem ezt várja az ember, de a halála után én 2 héttel érkeztem, mert pont volt egy vállalatott hét, amikor elmehettek a csapatok ugye szünetre, és én azután érkeztem. Biztos, hogy az is nagy segítség volt, hogy nem akkor érkeztem, amikor éppen történt a tragédia, illetve az előtte való napokban volt arról is szó, de nyilván utána ez egyértelmű volt, hogy a kegyelet és a tiszteletadás érdekében én csak 2 héttel később fogok érkezni. Ahogy az elején is fogalmaztam, a helyzettől függetlenül a csapattársak munkatársak, illetve a klub, mindenki mindenben a segítségemre volt, és segítő kezekkel is teljesen nyitottan álltak az én személyemhez. Így nyilván bármennyire is nehéz a helyzet, próbálták megkönnyíteni a dolgomat. Az első héten, illetve rá két hétre volt egy személyes beszélgetésem a klub pszichológusával, aki megnyitott arról, hogy emiatt nem kell, hogy én ezen úgymond feleslegesen pörgessem magamat. Mindenki profi ennél a klubnál, és mindenki minél több és minél gyorsabban szeretné úgymond azt az életet, illetve azt a meccs ritmust visszahozni és visszakapni, amit előtte Alfredóval vittek, illetve vitt a klub. Az tény is való, hogy minden egyes nap látom és látjuk, hiszen rengeteg kép van róla a csarnokban, megemlékezések, illetve a szerves része a mindennapjainknak, és az biztos, hogy ez a klub, ez a csapat mindenben a pozitív oldalát próbálja megfogni az ő személyének, és mindig próbál emléket állítani neki, és a legmagasabb dolgokról tudnak csak róla beszélni, sztorizgatni, illetve vagy egy olyan emléket említeni, ami csak előre viszi a csapatot, és mindenki próbál ebből erőt meríteni, nem pedig az ellenkezőjére gondolni.
Ja, sokszor lehetett már látni a sportvilágában, hogy egy ilyen tragédia plusz erőket szabadíthat fel egy csapatban, tehát akkor most a Portónak is tulajdonképpen egyfajta, még ha furcsán is hangzik ez, de új lendületet adott az, hogy a szezont minél szebben fejezze be, pont néhai kapusa előtt is tisztelegve.
Szerintem ez a minimum, amit csapatként véghez tudunk vinni. Nagyon szerettünk volna a Bajnokligájában tovább jutni, sajnos az idegenben lőtt kevesebb gól miatt ez nem sikerült, de az tény is való, hogy miatta is küzdöttünk, illetve küzdött a csapat, így nem maradt más hátra, mint a hazai bajnokság és a kupa megnyerése, és ezzel a legalább két címmel tisztelegni előtte is.
Ha már Bajnokok Ligája, ugye az Olborggal játszottak, mi hiányzott végül is, és mennyire dühítő így egy góllal lemaradni?
Mondhatni, akár csak egy fél gólon múlt, de nyilván nagyon nehéz. Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg egyszerűbb lett volna, hogyha több gólról, illetve simább mérkőzésekről beszéltünk volna, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy profi sportolókról beszélünk. Mindenkinek nagyon fájt, és mindenkit nagyon dühített, és nagyon szomorú volt a csapat, és letagozott mindenkit, hogy sajnos így búcsúztunk, illetve alapvetően, hogy búcsúztunk a Bajnokok Ligája rájátszásától, de rá három napra már egy bajnoki mérkőzés várt ránk, és azóta is heti két meccset játszunk, hogy ugye a Bajnokok Ligája miatt, illetve itt az adott Covid helyzet miatt, ami szintén a Portugál Ligában előfordult, tudjuk pótolni azokat a meccseket, amik még hátra vannak. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nincs annyi időnk ezzel foglalkozni, hogy ezzel több időt töltsünk el, mint akár egy-két nap, hiszen olyan ellenfelek érkeznek majd a közeljövőben, mint a Sporting vagy a Benfica, akikre biztos, hogy nagyon fel kell készülnünk, mert nagyon jó minőségi erőt képviselnek.
És milyen a viszonya a kapustársával, Nikola Mitreszkivel?
Nikó egy csupa szívember, egy nagyon jó sportoló, sportember és családapa. Róla is csak jól és pozitív dolgokat tudok mondani. Megértjük egymást, nagyon sok mindenben közös nevezőn vagyunk, és mindenben próbáljuk egymást, illetve a csapatot segíteni. Szerintem ez egy nagyon jó kapcsolat, hogy két olyan posztriválisról beszélünk, akik egymással kézenfogva szeretnének megoldani mindent, nem pedig egyedül szeretnének megoldani bármit is. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csapaton belüli mi kis csapatunk, ez nagyszerűen működik.
Ilyenkor egy új csapatba kerülve mennyi idő kell egy kapusnak ahhoz, hogy összeszokjon az előtte játszó védelemmel, megszokja tényleg a mozgásokat, a védekezési taktikát?
Általában több hétről, illetve hónapról szoktak és szoktunk beszélni. Erre tökéletesen megfelelő a nyári felkészülési edzőtáborok, illetve edzőmérkőzések. Nyilván az én szempontomból, mivel ez egy kirívó helyzet volt, illetve helyzet, ezért a megérkezésem után két labdás edzés volt az első mérkőzés sem előtt, de utána is sokat egyeztettem a Magnus Andersonnal, illetve a különböző koordinációs, illetve koordinátoros edzőkkel, illetve a játékosokkal, hogy kinek mennyire egyszerűbb, és illetve melyik sávok azok, amiket ő általában beszokott akarni a védekezés szempontjából. Így nekem is sokkal-sokkal gyorsabban fel kell vennem azt a ritmus, illetve azt a stílust, amit a Porto képvisel. Remélem is, hogy már nem csak én, hanem más is úgy érzi, hogy ez most már sikerült.
A portugál kézilabdára jellemző ugye a 7-6 elleni játék, ebben is már akkor sikerült felvenni a ritmust?
Szerencsére a futással sosem volt problémám most már, nyilván amikor még utánpótlás körű játékos voltam, akkor nem nagyon szerettem futni, de azóta már sok mindent tanultam és beláttam, hogy hiába vagyok kapus, nekem is rendszeresen kell futnom, éppen ezért vannak külön edzések, ahol sprinteket, illetve intervall edzéseket tartanak nekünk is. Ebből a szempontból nincsen semmi plusz, hogy is mondjam, nehézsége, illetve hátrányom azért, mert futkároznom kéne. Nyilván az teljesen más kondíciót kíván a kapus játékostól, hiszen teljesen más, amikor 60 percen keresztül csak áll valaki a kapuban, és ezt nagyon apostrofi jelzőkbe tenném, hogy csak áll, illetve a be- és a lerohangálás után kell kapuban állnia. Nyilván ez egy másik helyzet, de éppen erre vannak különböző edzések, amikkel ezt lehet fejleszteni.
Nyilván Portugáliában a futball az első számú sportág, de ezzel, hogy a kézilabda válogatott kijutott a nyári olimpiára, mennyire irányul nagyobb figyelem most a sportágra, hogy látja most már azért test közelből?
Igen, szoktam kérdezni a csapattársaimat, és ők is mondják, hogy miután ezt a történelmi sikert, hiszen életükben először most sikerült kvalifikálniuk magukat az olimpiára, kijutottak ugye a Tokió nyári olimpiára, ebből a szempontból nyilván nagyobb figyelem szegeződik most már a nemzeti csapatra, és éppen ezért a klubokra is, de nyilván én nem olvasom napi szinten ugye a sportújságokat, nem nagyon értenék belőle sok mindent, de azt mondták a csapattársaim is, hogy ezzel, hogy nekik sikerült kiharcolniuk ezt a gyönyörű szép sikert, nyilván sokkal nagyobb visszhangot keltettek, és most már sokkal több nézője van már a saját portugál ligának is.
Porto már a Bajnokok Ligájában játszik évek óta, láthattuk magyar csapatok ellen is, de mondjuk mire menne mondjuk a magyar közép mezőny tagjaival, tehát mondjuk egy Balatonfürednél, Tatabányánál egyértelműen esélyesebb?
Szerintem ezt nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen ezt talán akkor lehetne igazán dibból érezni, amikor egy két ilyen klub egymás ellen játszik. Azt lehet látni, hogy a Bajnokok Ligájában milyen erőt képvisel, de én személy szerint nem szeretném nyilván egyik csapatot sem összehasonlítani, akkor éppen akár egy aznapi forma is eldönteti. Most, hogy csak maradjak semleges, emlékszem, amikor annó Tatabányával magyar bajnokságban hazai pályán történelmi sikert tudtunk elérni, és otthon tudtuk tartani a két pontot a Veszprémmel szemben, vagy akár a Szegeddel szemben. Nem gondolnám, hogy egy vagy egy-két mérkőzéses párharcban esetleg egy magyar csapat, bármelyikről is legyen szó, ne tudná felvenni a Portóval a versenyt, de nyilván ez egy nehéz kérdés. Nem szeretnék semmilyen állást foglalni.
Arról már ugye beszéltünk, hogy milyen nehéz helyzetben volt a Porto, amikor oda került, de azt se hallgassuk el, hogy ön is egy furcsa vagy különleges helyzetben volt, hiszen Veszprémben harmadik számú kapusnak számított. Hogyan élte ezt meg, hogy ebben az idényben Veszprémben kevés lehetőséget kapott?
Próbáltam a helyzetből kihozni a maximumot, minden egyes nap úgy mentem le edzésre, hogy 100% motiváltsággal, és mindent meg szerettem volna mutatni, ami éppen az nap bennem volt. Csak ez az egyetlen egy járatú út, hogyha az ember egy ilyen patináns klubnál lehet, hogy minden egyes nap jobb és jobb akarjon és tudjon is lenni. Az, hogy esetleg mennyi szerepet kap, az pedig a mindenkori vezetőedzőnek a döntése. Én ezt mindig is tiszteletben tartottam, sosem kérdőjeleztem meg, és próbáltam még jobban edzeni, vagy még jobban játszani, hogyha esetleg bármennyi lehetőséget is kaphattam. Próbáltam mindig bizonyítani. Ez az egyetlen egy út, hogy bármennyire is keveset játszik az ember, de attól függetlenül a motiváltsága és az a munkamorál, az nem szabad, hogy csökkenjen, illetve lejjebb adja az ember, csak azért, mert esetleg annál a klubnál, vagy éppen abban a helyzetben kevesebb szerepet kap.
De indokolta ezt valamivel egyébként a szakmai stáb?
Szerintem vannak olyan játékosok biztosan, akik megkérdezik az edzőt, hogy a szakmai stábot ezeknek az okára tekintve, de én mindig is úgy voltam vele, hogy akkor még többet is még jobban kell, hogy edzek, hogy megkapjam azt a lehetőséget, éppen ezért én nem is forszíroztam ezeket a kérdésköröket.
Ugye azt lehetett tudni, hogy lezárul a Veszprém időszaka, tehát lejár a nyáron majd a szerződése, és nem tér vissza már a csapathoz. Összességében nem bánta meg, hogy Veszprémbe igazolt?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt a két év alatt rengeteg mindent tanultam, és próbálom kamatoztatni azt a tudást, amit megtapasztalhattam, illetve megtanulhattam Veszprémben. Ettől függetlenül nyilván az ember nem bánja meg, hiszen egy magyar rekordbajnoknál, ha már felmerül a neve, az is megtiszteltető, illetve az, hogy oda is tud az ember igazolni, az nem sok magyar játékosnak sikerül. Nyilván szerettem volna kihozni belőle a maximumot, mindig meghálálni az éppen adott lehetőséget, illetve a lehetőségeket, a tudásom legjobbát nyújtani. Jelenleg ennyi sikerült, illetve ez a veszprémi szerződésem, hogy most lezárul az év végén, a kölcsönadásom alatt, illetve a kölcsönszerződésem alatt pedig mind azt szeretném, amit ott megtanultam, itt Portóban kamatoztatni, és itt adni a tudásom legjavát, hogy ezek után mi és hol lesz, azt előre még nem tudom, de az biztos, hogy mindezt a hozzáállást, illetve a mentalitást, amit Veszprémben, illetve az előző klubban tanulhattam, és tudást, azt biztos, hogy tovább szeretném magammal vinni, és szeretném mindenhol jól teljesíteni, és remélem, hogy elég lesznek meg velem.
Akár akkor az is benne van, hogy marad külföldön?
Ahogy az előbb is említettem, nem tudom még jelenleg, hogyan alakul a következő szezonom. Éppen ezért nem is tudok semmilyet mondani.
Az Eurókupában előbb Spanyolország, aztán Horvátország lesz az ellenfél. Nyilván ezek a felkészülést szolgálják a jövő januári Európa-bajnokságra. Mi lehet a cél ezen a két meccsen?
Nagyon örülök, hogy van egy ilyen lehetőségünk, hogy két ilyen nemzeti válogatottal tudunk megmérkőzni egy hét alatt. Az biztos, hogy az eredmény talán másodlagos, de nyilván ezt nagyon nehéz így kijelenteni, hiszen minden egyes mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ez mindig is az elsődleges célunk. De ha mindenkori célokat nézzük, akkor sokkal fontosabb, hogy ez a társaság megérjen a saját rendezésű Európa-bajnokságunkra, és ott, aminél lehető legjobb eredményt el tudjuk majd érni közösen. Arra viszont tökéletes ez a két mérkőzés, éppen ezért akár szolgálhatja a felkészülést is, illetve szolgálhatja az éppen az aktuális célokat, akár a mindkét mérkőzés megnyerését is. Abban biztos lehet mindenki, hogy mi személy szerint, mint játékosok is, mint a csapatvezetés meg szeretné nyerni ezt a két mérkőzést, és minél jobban szolgálja éppen ezért a felkészülésünket is a saját Európa-bajnokságunkra.
Székely Mártont, a Porto válogatott kapusát hallották. Ezzel pedig véget ért a hetes új műsorral, legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt, Szabó Gergőt hallották.